Hello, András vagyok, és szeretnék egy jó hírt megosztani veled, mielőtt kezdődik a mai adás. Ez pedig nem más, mint hogy elindítottam a Halottnak a Coach hírlevelet. Időről időre összefoglalom, hogy mi az, ami történik a podcast házatáján, kaphatsz belső információkat, illetve örömmel megosztom azt, hogyha találtam valami nagyon érdekes cikket, könyvet, filmet, sorozatot, podcastet, vagy zenét, bármit, amitől töltődsz, amitől könnyebben fog menni egy kiegyensúlyozott élet. Ha kíváncsi vagy arra, hogy milyen ez a hírlevél, akkor iratkozz fel az adásnaplóban található linkre kattintva, vagy pedig a halottnak a coach.blog/contact oldalon. Ha nem tetszik, vagy túl sok, akkor meg ugyanúgy egy kattintással leiratkozhatsz. Ami még jó ebben a hírlevél formátumban az az, hogy a tőlem kapott e-mailre közvetlenül válaszolsz, és így tudunk kommunikálni egymással, te meg én, úgy, hogy azt rajtunk kívül senki nem látja. Ha esetleg neked ez a kapcsolat túl intim, de mégis szeretnéd tudni, hogy mi történik a halottnak a coach környékén, és szeretnél a közösséghez tartozni, akkor meg gyere a halottnak a coach podcast közösség zárt Facebook csoportba. Most pedig kezdődjön az adás.
Ez itt a Halottnak a Coach, a Bán Andrással. Garantált világ megváltás kb. Egy órában.
Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok! Most lettem kész a vágásával ennek az adásnak. Itt ülök a kedvenc gödömön, a kedvenc teraszomon a Dunaparton. Lehet, hogy behallatszik egy kis motorcsónak zaj, de remélem inkább örültök neki, mint hogy zavaró lenne. Gondolkodtatok már azon, hogy milyen nehéz beszélni arról, hogy krízisbe kerültünk? Hogy milyen nehéz elismerni azt, hogy elakadtam, hogy valami rosszul megy, hogy valami nem megy, hogy szenvedek? Azt gondolom, hogy minden változásnak az első lépése az, hogy felismerjük a problémát, elismerjük, és elkezdünk beszélni róla. És ehhez nagyon nagy bátorság kell, ehhez nagyon nagy erő kell. És itt a Halottnak a Coach podcastben már rengetegen elmesélték a saját történetüket, a saját válságukat. És lehet, hogy hallgatóként azt gondolod, Úristen, milyen gyengék ezek az emberek, nem bírták a nyomást. Én viszont pont az ellenkezőjét gondolom, hogy nagyon erősek azok, akik nemhogy elmerik mondani, hogy bajba kerültek, hanem ezt egy nyilvános felületen, ebben a podcastben merik megtenni, úgy, hogy joggal félhetnek attól, hogy mit fog hozzászólni a nyilvánosság, a közönség, a közösség. A mai vendégem azt kérte, hogy álnéven szerepeljen. A beszélgetésünkkor még nagyon közel volt a mélyponthoz, de már elkezdett lépéseket tenni kifelé a gödörből. Ő írt nekem, hogy hagyj meséljel a történetet, az volt az e-mail címe még egy példa, és én nagyon hálás vagyok neki ezért, hogy ezt megtette. Hallani fogjátok a beszélgetés elején, hogy elég nehezen nyílt meg én azt gondolom, hogy izgult is, ezért sokszor próbáltam egy kicsit a hóna alá nyúlni, hogy a hallgatóknak is azért gördülékeny legyen az adás, meg elég sokszor próbáltam azzal segíteni, hogy az ő szócsöve vagyok, de azért az adás második felére eléggé jól belelendült, és azért elég fontos tanulságokat sikerült levonni. Szóval a mai történetben, ahol azt feszegetjük, hogy mennyire vagyunk felelősek mi magunk a saját kizsákmányolásunkért, és mennyire felelős ezért a munkahely, a környezet, a főnök, milyen a narcisztikus főnök. Ebben a témakörben próbáltuk megtalálni az igazságot, és nem csak a szereplők neveit változtattuk meg, hanem úgy beszélgettünk erről, hogy ne lehessen fölismerni, hogy melyik munkahelyekről van szó, mert a főhősünk még mindig ott van, ahol a legutóbbi érzelmi bántalmazás érte egy vezető által. Fogadjátok őt sok szeretettel, Remélem tetszeni fog a mai adás, és lesz benne néhány olyan gondolat, amit tudsz hasznosítani a saját életedben. Ha esetleg van tapasztalatod arról, hogy milyen egy narcisztikus főnökkel dolgozni, vagy pedig érzelmi bántalmazás elszenvedője voltál a munkahelyeden, és ezt a történetedet szívesen megosztod mások okulására, akkor kérlek írjál nekem az andras.b@gmail.com címre, vagy gyere a halottnakacoach.blog/kontakt oldalra. Köszönöm szépen, és most kezdünk. Üdvözlöm a mai vendégemet, Julit. Szia!
Szia!
Kérlek, mesélj magadról.
Hát én körülbelül 10 éve dolgozom különböző multinacionális cégeknél, és többször voltam már kiégve, viszont legutóbb talán volt a legsúlyosabb, és akkor rátaláltam erre a csatornára, és gondoltam, hogy elmesélem a történetemet.
Én ezért nagyon hálás vagyok neked, és szerintem a hallgatók is azok lesznek. Hogy mondod, hogy többször kiégtél már, és most a legutolsó az sokkal durvább volt, mint a korábbiak, igaz?
Hát így jobban felismertem azt, hogy baj van. Talán az önismeretem eljutott egy olyan szintre, amikor megmertem azt magamnak engedni, hogy ezt kimondjam, hogy ki vagyok égve, és hogy valami nincs rendben.
Uh-huh. Akkor meg tudjuk azt csinálni, hogy kicsit visszautazunk az időbe, és megpróbálsz visszaemlékezni az első kiégésedre, amiről akkor még nem tudtad, hogy ez az.
Jó.
Hogy akkoriban mi volt a helyzet, mi okozott stresszt, mit éreztél, hogy volt ez?
Hát azt éreztem, hogy egyre kevésbé érdekel a munkám. Egyre többet voltam Szabin, tehát hogy nem tudtam már úgy koncentrálni, de leginkább egy ilyen felsúltság lett rajtam úrrá, és egyszerűen a teljesítményem is visszazuhant. Tehát így nem érdekelt annyira már a munka, mint korábban. A kollégák sem egyébként, tehát így egyre inkább így elszigetelődtem tőlük is, mintha egy ilyen fekete lyukba zuhantam volna, kb.
Nem tudom, hogy most mondtad, hogy most már tudatosabb vagy, és fölismerted ezt a legutóbbi kiégésedet, de hogy akkor tudod-e, hogy vannak fázisai a kiégésnek, amiket most így részben tök jól leírtál?
Igen, úgy gondolom, hogy azért a legvégső fázisig merem remélni, hogy nem jutottam el, de azért súroltam.
És a legelső fázis, az a lelkesedés, az a mindent meg tudok csinálni, az megvolt az elején?
Az abszolút megvolt, mert én egy új területre váltottam. Ez az ilyen IT támogatás, mert több nyelven beszélek. Tehát én alapból humán területről érkeztem, ez a végzettségem, és belecsöppentem egy ilyen munkába, ami teljesen távol állt tőlem. Viszont pont ezért volt nagyon izgalmas, és teljes erővel belevetettem magam a tanulásba, és elég sokat dolgoztam, és nagyon fáradt voltam mindig. De ugyanakkor még az elején ezt élveztem.
Ha jól értem, akkor egyrészt az elején az volt, hogy nagyon nagy volt a terhelés, tehát hogy órák száma és nagy kihívás, mert hogy teljesen új területtel kellett megismerkedned, igaz?
Hát nem is az órák száma, hanem maga az a munka intenzitása, mert ez arról szól, hogy a userek telefonálnak, illetve e-mailt írnak, és tehát állandó készültségi állapotban kell lennünk, és felkészültnek lennünk egy csomó típusú probléma a megoldására azonnal lehetőleg, vagy minél gyorsabban. Tehát ez már önmagában egy elég nagyfokú stressz, úgy gondolom. De a munkaórák az megmaradt az a napi 8 óránál.
Aha. És mi volt még, ami stresszt okozott?
Hát maga Számomra a munka körülményei, az, hogy open office-ban dolgoztunk. Voltam olyan helyen is, ahol voltunk vagy 60-an egy irodában, kis helyre, viszonylag kis helyre összeszorítva. És hát már ez maga is elég stresszes volt.
Értem. És amikor először volt ez a kiégésed, amikor még nem tudtad, hogy ez mi, akkor hogyan jöttél ki belőle?
Hát akkor sajnos, mert mit idézél be, nem is tudom, hogy sajnos, de ezt megoldotta az élet, mert egyszerűen elküldtek. Elküldtek, de én bevallom, hogy akkor már olyan állapotban voltam, hogy ezt szinte már vártam, hogy így mikor fognak már elküldeni. És végül megtörtént, és utána egyébként nagyon jó, tehát ilyen tök jó volt. Persze nehéz is, mert sok évet töltöttem annál a cégnél. Ugyanakkor egy megkönnyebbülés is, hogy végre kiszabadultam, és foglalkozhatok azzal a dologgal, ami valójában érdekel. Ez egyébként egy teljesen más terület, ez egy ilyen kreatív, divattal kapcsolatos terület. És akkor én belevetettem magam ebbe, és jártam különböző ilyen divatfotózásokra, tehát abszolút a kreativitásomat kiéltem, és mint egy madár, aki kiszabadult a kalitkájából, úgy éreztem magam.
És amikor így kiszabadult a madár a kalitkájából, akkor mennyi idő telt el, mire elkezdted jól érezni magadat?
Hát szerintem pár hónap, mondjuk 2-3 körülbelül, akkor úgy helyre állt az egyensúly bennem.
És akkoriban vettél bármilyen segítséget igénybe, nem tudom, pszichológus, bármi?
Akkor éppen jártam egy önismereti csoportba, ami elég intenzív volt, tehát azt már akkor én több éve csináltam, tehát tulajdonképpen ezt csak folytattam tovább.
Amire én még kíváncsi vagyok, amikor mondtad, hogy elküldtek erről a munkahelyről, ahol először kiégtél, hogy az mennyiben volt összefüggésben azzal, hogy a te állapotod megváltozott, vagy a te hozzáállásod, vagy esetleg a teljesítményed?
Hát szerintem biztos, hogy összefüggött. Azért ezek a cégek szeretik, hogyha az ember viszonylag sokat teljesít.
De hogy kaptál ez ügyben bármilyen visszajelzést?
Igen. Tehát jelezték, hogy szükséges változtatni, és rátettek egy ilyen programra, mármint, hogy kaptam egy bizonyos határidőt, ameddig javulást kellett felmutatnom.
Ja, tehát ez ilyen HR bevonásával, ilyen performance review, hogy akkor na most...
Hát igen, sajnos ez már az volt.
Aha. Igen. És azelőtt volt valami lépcső, vagy fokozat, vagy egyből ebbe betoltak?
Voltak már azért erre utaló jelek. Igen, korábban is. Mm.
És akkoriban te ezt tudtad kommunikálni a vezetőknek, hogy te nem feltétlenül vagy a mentális egészséged csúcsán?
Ahogy emlékszem, akkor én ezt még nem tudtam hogyan kommunikálni, tehát teljesen elválasztottam a magán életemet a munkától, tehát úgy tekintettem a munkára, meg a munkahelyi énemre, mint egy teljesen különálló, nem tudom, egy robot. Tehát akkor nem gondoltam, hogy ezt egyáltalán jelezhetem ott, hogy én egyébként nem vagyok jól.
Aha, tehát tudtad, hogy nem vagy jól, nem azonosítottad ezt a kiégésed, de érezted, hogy mentális egészséged terén nincs minden rendben, de hogy úgy gondoltad, hogy a munkahelyen ezt nem lehet fölhozni?
Így van.
Aha.
Igen.
És ezt miből gondoltad?
Hát maga a cég stílusából, hogy nem voltak erre kifejezetten programok, nem volt egy ilyen kultúra, ahol hangsúlyt fektettek volna arra, hogy egyébként a munkavállaló az egy ember, meg ilyen apróságok, tehát inkább egy számok voltunk egy rublikában, aki vagy hozza az adott százalékot, vagy nem.
Tudsz még egy kicsit erről a kultúráról mesélni? Mert azt hiszem, hogy nagyon fontos ez a téma. Sokan, akik belecsúszunk a kiégésbe munkahelyen, nehezen tudjuk eldönteni, hogy most velünk van a baj, vagy a környezetünkkel. És azt gondolom, hogy szinte mindannyian azzal kezdjük, hogy biztos velünk van a baj, és ahogy te történetedet hallom, neked is, mintha ilyesmi lett volna a fejedben, hogy oké, hogy én egy kreatív, érzékeny ember vagyok, de hát a munkahelyemen az az elvárás, hogy teljesítsek, mint egy robot, és hogyha ezt nem tudom csinálni, akkor velem van a baj. Ez így helyes leírás, vagy hogy volt ez nálad?
Igen, én abszolút magamat okoltam. Egyébként is hajlamos vagyok erre. És hát tapasztaltam azóta már másfajta munkahelyi környezetet is, ahol támogatóak, de most nem szeretnék ennyire előre szaladni. Aha. Tehát igenis nem az a konklúzió, hogy mindig velünk van a baj, egyáltalán nem lehetséges, hogy rossz az a cég, idézdejelbe rossz, tehát, hogy ott tényleg nem fektetnek erre hangsúlyt.
Figyelj, Júli, hogy az is benne van a pakliban, hogy amikor az ember mondjuk pályakezdő, és nincs összehasonlítási alapja, bekerül egy olyan céges kultúrába, amit te egy picit így kezdtél leírni, és nincs referencia, tehát azt gondolja, hogy ez ilyen. Igaz?
Így van. Én is így kerültem be humán területről a versenyszférába, és bizony úgy voltam vele, hogy kis bölcsészlányként meghúztam ott magam, hogy örülhetek, hogy itt vagyok, és kb. Ennyi.
Azt hagyd mondjam már ide, meg a jegyzőkönyvbe, hogy általánosan elterjedt hit az, hogy minden multi ilyen. És én már kaptam egyébként olyan visszajelzést, főleg magasrangú multi vezetőktől, hogy megvádoltak engem azzal, hogy itt a podcastban én a multik ellen úszítok. És hogy szeretném jegyzőkönyvben mondani, hogy 12-3 éves multis tapasztalatom alapján, hogy igenis van különbség nem csak multi és multi között, hanem cégen belül is óriási különbségek tudnak lenni a kultúrában, régiónként, országonként, sőt, ugyanabban az osztályon, ugyanabban az országban, attól függően, hogy milyen vezetője van az embernek. És például nekem volt olyan multis főnököm, meg olyan multis környezet körülöttem, amire azt mondtam, hogy fantasztikus, és nagyon sokat odafigyeltek arra, hogy hogyan tudjuk a legtöbbet kihozni magunkból, miközben a mentális egészségünkre odafigyeltek, sokat tudtunk beszélgetni, közösen kitalálni, hogy hogyan lehet a legjobban megoldani azt, hogy hatékonyak maradjunk és egészségesek. Aztán ugyanez a környezet egyik napról a másikra teljesen a feje tetejére állt, amikor lecserélték a vezetőt. Tehát, hogy ezt fontosnak tartom elmondani, hogy nem minden multi ilyen. Nyilván azt gondolom, hogy a multinak a nagysága, a bürokrácia, a profit vezéreltség, tehát egy csomó minden olyan tényező van belekódolva, ami miatt nagy esély van arra, hogy embertelen környezet alakuljon ki, de hogy ez nem törvényszerűség. Mit gondolsz erről? Te hogyan tapasztaltad ezt most már több munkahely után?
Igen, ezzel teljesen egyetértek, hogy mindig változhat. Tehát nem szabad beskatujázni a multikat. Van egy olyan jellemzőjük, ami általános, de vannak változó tényezők, például, hogy hogyan állnak hozzá a mentális egészséghez.
Hogyha kicsit haladunk a történeteddel, eljöttél ebből az első munkahelyről, ahol az első kiégésedet megtapasztaltad, utána divat, kreativitás, kiszabadult a madár a kalickából, de gondolom kellett a pénz.
Így van.
És akkor jött a következő múlt is meló, gondolom.
Igen, hát ez szomorú, de sajnos így zajlott.
Aha. És akkor ott azon a következő munkahelyen is sikerült kiégni?
Hát ott nem, tehát ez már szerintem én is kicsit fejlődtem, és tudtam, hogy mikre kell odafigyelni.
Júli, erről egy pár szót mondj el, légy, hogy mit tapasztaltál, mit tanultál, miben fejlődtél, mi az, amire tudtad, hogy erre már oda kell figyelni?
Hát még ha akkor nem is volt teljesen tudatos, de tehát miután az ember megtapasztal egy ilyen kiégést, vagy mélypontot, vagy hívja bárhogy, ösztönösen érzi, hogy utána miben kell változtatnia. Például nagyobb távolságot tudtam tartani a munkahelyemtől, tehát hogy nem annyira ne engedjem magam kiszolgáltatni annak, hogy éppen a kollégák milyenek, vagy maga a munka milyen. Igen, tehát húzni egy határt. Aha. Magamban.
Én nagyon sok emberrel beszélek, nem csak a podcast közben a kiégésről, hanem ugye a coachingnál a klienseim nagy része is megjárta már ezt az utat, és az egyik közös pont mindenkinél ez a határok tartása, vagy annak a hiánya, ugye? És most te erről beszélsz, ha jól értem.
Igen, igen, igen.
Erről tudnál hát egy picit egy... többet mondani, hogy ez nálad mit jelent, hogy ez hogy nézett ki?
Hát akár ezt a határt úgy is értem, hogy érzésben meghúzni, tehát belül nem feltétlenül konkrétan látható dolgokra gondolok, hanem hogy nem hagyni, hogy annyira hatással legyen rám, például, hogy nem jövök ki egy kollégámmal, vagy éppen rossz feedbacket kaptam egy teljesítményértékelésen. Persze ez nem mindig egyszerű elérni, de lehet rá törekedni.
Aha, és ez neked hogy ment? Vagy tényleg csak, hogyha ha tudunk ezzel segíteni a hallgatóknak, hogy nálad mi az, ami működött? Hogy ez egyfajta self-talk, hogy magadnak mit mondasz ebben a helyzetben?
Egyfajta ilyen mindset, hogy tudom, hogy én most azért vagyok itt, mert szükségem van a pénzre, ez bármennyire is egyszerűen hangzik. És vannak fontosabb céljaim is, például akár a másik területen, de ehhez tudom, hogy pénzre van szükségem, és ennyi, és nem hagyom, hogy ez a munka teljesen lehúzzon.
Tehát akkor ezt felfoghatjuk úgy, hogy egy üzletet kötök a munkáltatóval, és az adott bérér én eldöntöm, hogy mennyit adok cserébe, és annál nem többet?
Hát úgymond csak a munkámmal tartozom nekik, de a lelkemmel nem. Tehát az nincs benne a munkaszerződésemben, hogy nekem idegesnek kell lennem, hogy stresszesnek kell lennem, csak az, hogy elvégezzem a munkámat.
Szerinted ezt el lehet választani a lelket és a munkát? Tehát, hogy amiről te most beszélsz, hogy azt szerinted hosszabb távon az tartható?
Hát, igen, ez jó kérdés. Hát a határokat kell itt is gyakorolni. Ez szerintem egy folyam, egy törekvés lehet. Tehát teljesen nem hiszem, hogy sikerülhet, hiszen mi magunk ülünk ott a munkahelyen a lelkünkkel együtt.
Igen, pont az előbb mondtad, hogy emberek dolgoznak ott, és nem robotok, és az embereknek van lelke, nem?
Igen, kérdés, hogy abból mennyit engedek sérülni, vagy tudom, hogy van egy bizonyos részem, amit megőrzök magamnak, és a többivel pedig elvégzem a munkát.
Ez most nagyon érdekes téma, egy kicsit hagy feszegessen tovább.
Jó.
Én például az egyik nagy problémát a mai munkahelyekkel így általánosan abban látom, hogy ők nem kíváncsiak a teljes emberre. Tehát, hogy olyan, mint hogyha amikor bemennél a idézőjelbe vett gyárkapun, akkor így azt, amit te vagy, annak mondjuk a 78%-át le kéne adni az öltözőbe, és csak az a kis szeletke jöhet be az irodába, amire ott kíváncsiak. A professzionális teljesítő részed. És hogy én azt gondolom, hogy ez a setup, ahol ilyen van, és azt gondolom, hogy nagyon sok helyen van, a számok változhatnak, hogy hány százalékot kell letenned a kapuban, de hogy ez, hogyha húzamosabb ideig történik, akkor szerintem tuti, hogy mentális egészségügyi problémákat okoz. Mert hogy, ahogy te is mondtad, hogy ugye emberek vagyunk, az nem létezik, hogy én most 8 órára nem tudom, lehasítom magamról a személyiségemnek a nagy részét. És hogyha valami olyan inger ér, vagy valami olyasmit mondanak nekem, ami egyébként tökre bánt, akkor azt úgy csinálok, mintha nem bántanam, mert azt le kellett rakni a portán, azt a részemet, akit bántana. Mit gondolsz erről?
Úgy kezdted, hogy a cégek 30%-ra kíváncsiak belőlünk, és akkor ezt cserébe is mi visszaadhatjuk nekik, hogy akkor mi is csak ennyit vagyunk hajlandók ott megmutatni magunkból. És amiről te beszélsz, szerintem az az érzelmi bántalmazás. Érdemes talán erre is rákeresni a Google-ben, amikor az ember errefele tapogatózik. És érdemes róla tanulni, mert vannak különböző technikák, hogy hogyan kell bizonyos típusú emberekre reagálni, és hogyan tudjuk magunkat megőrizni, megvédeni a mentális egészségünket. Ez nekem egy nagy tanulási folyamat volt. Még mindig persze nem értem a végére, de úgy gondolom, hogy sokat fejlődtem. De olvastam a témában, rengeteg YouTube videó is van ezekről, és sajnos, ahogy észrevettem a multiknál, viszonylag sok a személyiségzavaros ember, és hogyha valaki nincsen tisztában azzal, hogy mivel áll szemben, tehát oda megy egy naív pályakezdőként, ilyen kis szép lelkű kislányként, akkor eléggé nagyot tud zuhanni a kezdeti lelkesedésből.
És most magadról beszélsz.
Hát igen.
Milyen érzelmi bántalmazást tapasztaltál te így az eddigi karriered során?
Hát azt ugye tudjuk, hogy a hát, hogy tényleg kimutatták kutatásokkal, hogy az ilyen környezetben mint a versenyszféra, elég sok narcisztikus és ehhez hasonló típusú emberke dolgozik. Így úgy kommunikáltak velem, hogy azt éreztették, hogy velem valami nagy baj van, hogy én hülye vagyok, hogy ehhez sem értek, ahhoz sem értek, meg úgy egyébként is nem is vagyok szimpatikus. És én akkor ezt magamra vettem, és jó kislányhoz híven magamban néztem, önvizsgálatot tartottam, és igyekeztem javítani a teljesítményemen. Közben pedig csak arra az információra lett volna szükségem, hogy lehetséges, hogy a másik az egy narcisztikus valaki.
Mm-hmm. Én azt hiszem, hogy most ez ide vág, hogy azt hiszem az első ilyen nagy kutatás, most nem tudom, hogy jól fogom ejteni a nevét, Robert Hare, úgy van írva, hogy Hare, hogy
igen, ismerem.
Kriminálpszichológus volt, aki a karrierjét a pszichopaták vizsgálatának szentelte. És hogy volt egy nagy kutatása, ahol nem csak a börtönökben, hanem a nagyvállalatok vezetői körében is tesztelt, egy ilyen PCR-teszt segítségével, és arra a következtetésre jutott, hogy az amerikai börtönökben ülők általában csupán mérsékelten szociopaták, addig a vizsgált cégek vezetőségében ülők sokkal durvább mértékben voltak azok. És hogy azt mondja, hogy a módszer alapvetően az alábbi két faktort különbözteti meg a vizsgálat során. Az első faktor a személyiség, agresszív narcizmus. Mi jellemző ezekre az emberekre? És most ezt hagy olvassam föl, csak azért, mert hát ha a hallgatók közül valakinek még nem esett le a tantusz, hogy ilyen főnöke van, vagy ilyen kollégái, jó?
Jó.
Tehát az első faktor az a személyis, az a agresszív narcizmus a személyiségben. Mi az, ami jellemző rá? Felületesség, jó rábeszélő képesség, felületes báj, felsőbbrendűségi érzés, beteges hazudozás, fortélyosság, ravasság, manipuláció, megbánás és bűntudat hiánya, sekélyes érzelmi tapasztalatok, ami azt jelenti, hogy a valódi érzelmek rövidek és öncélúak, érzékenység, empátia hiánya, a saját tettekért való felelősségvállalás megértésének hiánya. És akkor van a másik faktor, az a szociálisan deviáns életvitel, ingerekre való igény, mert hogy hajlamosak az unalomra, élősködő életvitel, gyenge viselkedési gátlás, reális hosszú távú célok hiánya, lobbanékonyság, felelőtlenség, fiatalkori bűnözés, korai viselkedési problémák, feltételes szabadlábra helyezés visszavonása. Ez volt inkább a börtönökben, de hogy az első faktor, ez az agresszív narcizmus, amit megtalált a kutatás a nagy cégeknek a vezetői között. Hogy azért ezt most így felolvasom, és így visszagondolok néhány vezetőre, akivel itt találkoztam múlt is karrierem során, azért rengeteg példát tudnék hozni. Nem tudom, neked milyen érzés volt ezt hallgatni, ezt a listát?
Hát én tudom, mert sajnos rákényszerültem, hogy rákutassak a neten egy-két ilyen tapasztalat után, mert teljesen padlóra tudnak vágni ezek az emberek, és azt sem tudod, hogy mi bajod van, és ott vagy munkanélküliként, és így nem érted, hogy mi történt veled, és hónapokig próbálod feldolgozni. És én egy ilyen állapotomban kerestem erre rá, és szerencsére találtam is dolgokat. A könyv, ami nekem például tök sokat segített, ez a George Simon Bárányborban című könyve. Ezt mindenkinek szeretettel ajánlom, aki ilyen környezetben dolgozik.
Majd berakjuk az adásnaplóban a linket, jó? Meg én is most tavaly nyáron olvastam egy nagyon jó könyvet a narcizmusról. Az a cím, hogy azt hiszem a világ legnagyszerűbb könyve a narcizmusról, majd azt is berakom az adásnaplóba, de hogy azért, ha csak így gyorsan akarunk egy ilyen egyszerűsített konklúziót vonni, amikor az ember ilyen agresszív vagy nem agresszív narcisztikusokkal találkozik, akkor neked mi volt a tapasztalat, hogy mi a helyes hozzáállás, vagy mi a megoldás?
Én sokáig azt hittem, hogy az a megoldás, hogyha úgy teszek, mint hogyha nem látnék és nem hallanék semmit. Csak közben ugye otthon lehet, hogy nem tudok aludni, vagy egész hétvégén ezen rágódom, hogy a másik hogyan viselkedett velem az irodában.
Miközben ő egy másodpercig nem gondol rád azután, ami után beléd döfte a kést. Tehát, hogy így...
Valószínű.
Igen.
Hát úgyhogy arra jutottam, hogy a megoldás az, és nem csak én jutottam erre, hanem ezek a szakértők is mondják, hogy mindenképpen jeleznünk kell a határainkat, hogy eddig is ne tovább, nyilván olyan stílusban, ahogy az egy cégnél megfelelő, sokat segíthet az asszertív kommunikáció is, ennek az elsajátítása. Tehát egyszerűen jeleznünk kell, hogy mi fér bele nekünk, mi nem, és kérni őket, hogy bizonyos viselkedésüket hogyan változtassák meg. Tehát ezt mind lehet nagyon finoman és udvariasan kommunikálni.
Igen, de azért azt tudjuk, hogy egy agresszív narcisztikusnál ez valószínűleg zéró eredményt fog hozni.
Hát a narcizmus is egy skálán van, tehát mindannyian rajta vagyunk ezen a skálán, vagy az egyik irányban, vagy a másik irányban. És aki nem teljesen szélsőséges, arra azért lehet hatni, tehát lehet velük beszélni. Hogyha meg esetleg nem, akkor meg az számunkra egy jelzés, hogy mivel állunk szemben, és esetleg még hamarabb keresünk kiutat a helyzetből.
Igen, azt hiszem, hogy tök jól mondod, ezzel teljesen egyetértek, tehát hogy ha nem próbálod asszertíven képviselni a saját érdekeidet, akkor ugye esélyed nincs arra, hogy megoldjad a helyzetet. Tehát, hogy ez mindenképpen azért meg kell próbálni. A kérdés ugye az, hogy mi van, hogyha ennek semmi hatása nincs, akkor jön az, amit mondasz, hogy oké, mi a kiút ebből a helyzetből. A multiknak például az egyik előnye, ami néha hátrány, attól függ, hogy milyen főnököd van, hogy azért mondjuk 2 évnél tovább általában egy vezető nincs ugyanabban a pozícióban. Tehát, hogyha van egy ilyen főnököd, tudhatod azt, hogy x idő múlva úgyis le fog lépni. Akkor eldöntheted magadnak minden tényezőt figyelembe véve, hogy oké, kihúzom-e addig, amíg ez a főnök itt van.
Hát igen, körülbelül.
Vagy ha nem, akkor megkeresni helyet másik osztályon, vagy másik cégnél.
Így van. Még ami nekem bevált, mint ilyen menekülő útvonal, idézőjelben, az egy mellékvállalkozásnak az ötlete. Erről is van egy tök jó könyv, az a címe, hogy Egy kis mellékes. A Chris Guillebeau írta. Kicsit furcsán kell leírni, de majd akkor ezt is elküldöm.
Jó, berakjuk ezt.
És hát nekem sokat segít ez a gondolat, hogy el kell kezdeni egy olyan szerelem projektet a 8 órás munkánk mellett csinálni, ami tényleg, ami feltölt, tehát úgymond visszatölt minket, illetve egy B tervet is kínál, ha úgy alakulna a helyzet, a főállásunkban esetleg, akkor az egész megnyugtató tud lenni, hogy van még valami, amihez tudok nyúlni. De nem az a cél, hogy felmondjunk, hanem az, hogy ne legyünk teljesen kiszolgáltatva egy munkáltatónak.
Ez a kiszolgáltatottság itt egy kulcs szó. Én ezért is szoktam mindig mondani, hogy minden erőfeszítésünkkel legyünk azon, hogy néhány havi megélhetésre elegendő pénzt halmozzunk föl, és kössünk le úgy a bankba, hogy még mi se tudunk hozzáférni, mert hogy a kiszolgáltatottság, amikor hónapról hónapra fizetésből élsz, az olyan helyzetbe taszít bárkit, hogy ugye nem nagyon van eszköz a kezében, vagy nincs szabadság arra, hogy akkor is változtasson, hogyha nincs meg a következő kereső állás. És már pedig vannak olyan életszituációk, amikor igenis annyira méltatlan a viselkedés, vagy annyira durva az érzelmi agresszió mondjuk a főnöktől, vagy annyira mérgező a munkahelyi környezet, hogy a saját egészségünk élet érdekében muszáj vagyunk azonnal fölállni. Nem tudom, hogy te erről mit gondolsz, vagy tapasztaltál elé ilyet?
Én tapasztaltam egy olyan összeomlást, amikor azt éreztem, hogy na tényleg itt a határom, és hát nekem már fizikai tüneteim is lettek, tehát erős szívdobogás, előjött az asztmám, hasonló nyalánkságok, meg egy ilyen általános szorongás, rettegés attól, hogy egyáltalán felnyissem a laptopomat, és akkor mi fog várni aznap. Tehát tényleg nagyon éreztem, hogy annyira nem vagyok jól, hogy ha most nem veszek ki szabadságot, akkor kockáztatom a fizikai állapotomat. Tehát vagy infarktus kapok, vagy valami bajom lesz. És akkor én meghoztam azt a döntést, hogy több hétre kiirattam magam táppénzre. Tehát ahelyett, hogy felmondtam volna, mert ez is eszembe jutott, hogy felmondok rögtön, de végül így döntöttem, és sikerült egyébként kipihenni magam. Azt mondom, hogy egy 3 hét minimum kellett hozzá, amire úgy nagyjából helyre állt bennem minden, és már eljutottam egy olyan állapotba, hogy rá tudtam nézni a céges laptopra.
A házi orvos mennyire könnyen írt ki, amikor elmondtad, hogy mi a bajod, vagy elmondtad, hogy mi a bajod?
Én elmondtam, és hát én akkor már jártam pszichológushoz egy ideje, és a házi orvos azt kérte, hogy a pszichológusom küldjön neki egy e-mailt azzal, hogy így mégis mi a probléma. Ez megtörtént, és így gond nélkül kiírt.
És a munkahelyeden te elmondtad, hogy miért vagy betegállományban?
Én elmondtam, igen, tehát úgy voltam vele, hogy már nincs kedvem a képmutatáshoz, tehát vagy elmegyek innen, vagy pedig felvállalom magamat, és azt, hogy nem vagyok jól.
És milyen fogadtatása volt ennek?
Szerencsére olyan céges kultúra volt, hogy ezt úgy tűnik, hogy meg lehetett csinálni, és egész ember ilyen álltak hozzám, segítőkészek voltak, stb.
Aha. Most ez a legutolsó nagy kiégésed, vagy ez valamelyik az út során?
Ez a legutolsó nagy, aminél már tudtam, hogy ezt kiégésnek hívják.
Aha. Körülbelül ez hanyadik volt, amit így be tudsz azonosítani utólag, ez az utolsó nagy kiégés?
Hát szerintem úgy a harmadik körülbelül.
És már itt a beszélgetésünk során több mindent mondtál, amit tanultál korábbi esetekből. Most, ahol tartasz, most mit tudsz nekünk mondani? Hogy tudod összefoglalni, hogy mi az, ami neked problémát okoz, és hogyan tudod te azt úgy kezelni, hogy ne legyen belőle megint kiégés?
Hát a munkám jellegéből adódik, hogy elég könnyen túl lehet terhelődni, mert egyszerre kell figyelni sok felé. Tehát itt usereket támogatunk, az ilyen IT support, és telefonon, illetve cseten egyszerre több csatornán is akár jönnek be a kérések, ami azért magában is megterhelő. És
bocs, ne haragudj, hogyha közbevágok, csak itt két dolog. Az egyik az a multitasking, hogy az milyen szinten vágja haza az embernek az idegrendszerét, meg hogy mennyire nincs. Ugye, hogy azt tudjuk, hogy kimutatták, hogy nem létezik multitasking, hanem a figyelmünk egyik feladatról a másikra ugrál, és minél több ilyen feladat van egyszerre, annál hamarabb kifáradunk. Tehát, hogy az idegrendszert ez gyakorlatilag kicsinálja. És hogy rengeteg, most ugye multiban, de rengeteg munkahelyen az van, hogy az elvárás nem az, hogy egy feladatra koncentrálva végezzel valamit jól, hanem ahogy szokták mondani, hogy keep as many balls in the air as possible. Tehát, hogy mint aki sok labdával zsonglőrködik, és minél több labdát a levegőben tudsz tartani, annál sikeresebbnek gondolnak. És hogy ez szerintem egy agyrém, nem tudom, hogy te is ezt így tapasztalod-e.
Nálunk tényleg ezt kell valahogy, ezt kellett, de ez egy folyamat, tehát még mindig tart. Valahogy ezt kell elfogadnom, hogy ez a munka jellegéből adódóan ilyen, és nekem ez a feladatom, hogy egyszerre több csatornán is helytálljak. És hát egyébként nekem egy személyes nehézség az, hogy hajlamos vagyok például más oldalakat is megnyitogatni munka közben, biztos csak én vagyok ezzel egyedül a világon, és rájöttem arra, hogy ez is nagyon-nagyon megterhel, és jobban teszem, csak a munkára koncentrálok, vagy nagyon tudatosan navigálok az oldalak között, és mondjuk úgy osztom be, hogyha elvégeztem reggel mondjuk 2 óra alatt az adott feladatot, és éppen nincs semmi bejövő dolog, akkor engedélyezem magamnak, hogy megnyissam például a Facebookot 5 percre. És rögtön, ahogy jön be egy munka, akkor csak teljes figyelmemmel arra figyelek, és rögtön azonnal megoldok mindent, és nem halogatok. Mert a legrosszabb, hogyha oldalak között váltogatok össze-vissza fénysebességgel, mert akkor tényleg a teljesen padlóra lehet kerülni pár óra alatt így agyilag.
Mm-hmm. Mondják, hogy a Facebook az új cigi szünet, de mi van, hogyha nem Facebookot nyit az ember abban az 5 percben, hanem mondjuk lehúnyja a szemét és hátradől, vagy pedig merengve bámul ki az ablakon. Én ezt így az utolsó években a multiban így gyakoroltam, és nagyon furcsán néztek rám a kollégák, hogy mégis mit csinál ez az őrült. De azt gondolom, hogy ez kicsit jobban föltölt, mint a Facebookot nézni, mert az oké, hogy nem munka, de igazából ugyanúgy képernyő, meg ugyanúgy az idegrendszeredet terheli.
Igen, ugyanúgy információ, és túl tud az agy terhelődni, szerintem.
A másik, bocs, még itt a munka jellegénél egyből az első felsorolásodban, az első pontnál már így megállítottalak, de hogy ide még az is kikívánkozik belőlem, hogy a munka jellege, hogyha mi munkáltatók vagyunk, és tudjuk, hogy ez a munka ilyen jellegű, mint például mondjuk Magyarországon nyáron aszfaltozni a 40 fokban, ugye, akkor ott munkavédelmi előírás az, hogy nem tudom mennyi vizet meg kell inni, vagy hogy x időnként pihenni kell. És hogy például a te munkádban, ami nagyon igénybe veszi az idegrendszert, van-e beépítve munkavédelmi vízivás gyanánt bármi kérdőjel?
Hát igen, ez az, hogy ha az embernek nincs tudása erről, hogy hogyan tud magára vigyázni, akkor nincsen, aki megmondja neki, hogy mire figyeljen oda, hogy igenis 1-2 óránként azért mégiscsak állj már fel, így el elég vizet, leesette a vércukorszinted, mikor mész először ebédelni, délután 3-kor, reggelisztél-e, mennyit mozogsz, tehát ezeket nem nagyon mondja el szerintem senki.
És én azt gondolom, hogy az ilyen munkakörökben ezt ugyanúgy be kéne építeni, mint a vízivást az aszfaltozóknak, tehát hogy munkavédelmi okokból ezeket kötelezővé kéne tenni, hogy mondjuk kimész és körbesételd az irodaházat.
Hát azt vettem észre, hogy van egy olyan tényező is, hogy ez a társas nyomás, peer pressure, hogy egyszerűen azt látom, hogy Béla mondjuk 4 órája fel sem állt a székről, és már ma megcsinált 50 tiketet, és a főnök mennyire megdicsérte. És akkor én elkezdek összeszorulni, hogy jaj, úristen, én meg 2 óra után már felálltam a székemből, mekkora egy szar vagyok. Tehát, hogy így szerintem egy nyomás jelent az, hogy open office-ban látjuk azt, hogy ki, mikor megy ki, stb. És akkor én például rosszul éreztem magam rendszeresen, hogyha kimentem szünetre, míg a másik nem ment ki, és akkor úgy érzem, hogy haragszik rám.
Na de ez pont a munkahelyi kultúra, amiről beszélsz, és hogy most személyes példát hozzak. Magyarországon, ahol dolgoztam egy Shell Service Centerbe, egy multinál, ott amikor 5 órakor fölálltam, és elindultam haza, akkor a főnököm rendszeres poénja az volt, ugye open office-ban mindenki hallja, mi van András, ma is 1/2 napot tolsz?
Júj,
és ez poén volt, ugye? Nagyon röhögtünk. És akkor ugyanez Svédországban, abban a multiban, ahol nagyon szerettem dolgozni, 5 órakor még ott álltam a gépnél, vagy ültem, mert föl lehetett állni az asztallal. És akkor, amikor az utolsó ember, mert a svédeknél a work-life balance az szentség, tehát 5-kor biztos, hogy a legutolsó ember távozik az irodából, de lehet, hogy már 4-kor. De mondjuk, hogyha 5-kor az utolsó ember távozott az irodából, és engem még ott látott a gépnél, akkor megkérdezte a kolléganő, hogy András, minden rendben vagy, hogy van, hogy te még itt vagy? Érted? Tehát, hogy mennyire más a két sztori.
Persze.
Csak hogy ez is a kultúra. Na jó, figyelj, Júli, akkor mondtad, hogy a munka jellege az, ami problémát okozott. Szerintem ezt kiveséztük. Mi az, ami más volt még, ami problémát okozott neked?
Hát, ami elég nagy probléma szerintem az az emberi tényező, hogy a kollégák milyenek, hát amiről már korábban is beszéltünk, ez elég nagy stresszforrás a munka mellett.
Tehát, hogy ne legyen sok szociopata az irodában, hogyha lehet.
Hát, kellemes arányban, aha. Tehát, hogy önmagában maga a munka, az bármilyen stresszes is, de ami a fő probléma volt mindig, az az emberek. Leginkább. Vagy a kettő együtt.
És más tényező volt még, vagy ez a kettő?
Hát igazából az fontos, hogy az ember milyen alappszichés állapotban van, mennyi tartalékkal rendelkezik, éppen végez-e önismeretet bármilyen formában, tud-e töltődni munkán kívül. Például amikor én tehát mindig megfigyelem, csak sokszor elfelejtem, hogy a rendszeres sport az tényleg mennyire fontos a stresszlevezetésben. Tehát olyan tevékenységek, amik tényleg ellensúlyozni tudják a munkát.
Alvás, normális evés, amit említettél, hogy hánykor ebédelsz például.
Igen, akár társas kapcsolat, tehát például egy olyan valaki, aki napi 8 órát ül a gép előtt, az nem úgy fog feltöltődni, hogy még 3 órát ráhúzza a Facebookon, hanem mondjuk úgy, hogy elmegy sétálni az erdőbe, vagy elmegy futni, vagy elmegy beszélgetni valakivel.
Mm-hmm. Jó van. Figyelj, Júli, és akkor beazonosítottad, hogy mik okoztak neked problémát. Mit találtál magadban megoldásnak ezekre, hogy ne égjél ki újra?
Hát nagyon odafigyelek magamra, és a határokat tanulom megtartani. Hogyha érzem, hogy sok a munka, kezdek túlterhelődni, akkor lelkiismeret furdalás nélkül megállok, mert bármilyen furcsa is meg lehet állni. Senki nem áll pisztollyal a hátam mögött, hogy nem mehetek ki szünetre. Saját magamat rakom egy nyomás alá, hogy jaj, nem kéne szünetre mennem. De egyébként ez nem így van.
Bocsi, gondolat ide, hogy amit mondtál, hogy milyen peer pressure van, hogy a másik Józsi nem tudom hány tikitet megcsinált már. Hogy én azért is szoktam mondani a klienseimnek is, hogy tök jó, hogy kiégtünk, mert most már tudjuk, hogy hol van a határunk. Az a 40 tikites Józsi, az lehet, hogy még soha nem égett ki, és ő még soha nem érte el a határát. És ő még abban az üzemmódban van, hogy omnipotens vagyok, mindent meg tudok csinálni. De hogy ez picit olyan, hogy ő ezt addig tudja csinálni, amíg ő is egyszer elér a falig, ez az egyik. A másik meg, akinek már erről van tapasztalata saját magával kapcsolatban, hogy mennyi a teherbírása, akkor az ember az tudja azt is, hogy rendben, ez a teherbírás, vegyük úgy, mint egy adottságot. Ha akarom, lehet, hogy egy picit lehet növelni, de ez nem egy végtelen dolog. Ennek valahol van egy határa. Azt én eldöntöm, hogy ezt a határt hova rakom az én lehetőségeimen belül, és akkor úgy veszem ezt az egészet, mint egy hosszú távú futóversenyt, mint egy maratont. De közben 40 tikites Józsi meg sprinttel lehet, érted? Csak azt nem látjuk, hogy ő fél év múlva meg fél év betegállományba fog menni. Tehát vezetőként is, hogyha nem éppen szociopata vagy, akkor ezt tudomásul kell venni, hogy egyrészt mindenkinek más a terhelhetősége, mindenkinek más a teljesítőkészsége, képessége, és hogy meg kell próbálni úgy viszonyulni a beosztottakhoz, hogy rendszeresen, hosszú távon tartósan tudjuk a tőle elvárható legjobb teljesítményét hozni, hogy mi olyan környezetet teremtsünk, amiben ő rendszeresen, folyamatosan, hosszú távon tud teljesíteni. És nem az, hogy 2 év után kukázzuk az embereket, és jöhet az új. Hogy szerintem ez nagyon fontos tapasztalás mindenkinek, aki kiégett, hogy oké, én már tudom, hogy hol a határom, és minél többször, vagy minél több ideig voltam ebben a kakiban, annál inkább érzékeny vagyok arra, amikor kezd a mutatóm kilengeni abba az irányba, ahol már piros a skála, és azt mondjuk, hogy fú, ezt már nem fogom bírni. Igaz?
Igen,
és akkor
igen,
hamarabb abszolút. Vissza tudsz egy picit venni, kicsit kimész sétálni, lehet, hogy csak egy ilyen kis mikrobrékkel, lehet, hogy csak egy jó hosszú hétvége, vagy kiveszed a hétfőt, érted? De hogy ez sokkal jobb teljesítmény szempontból, akár már 2-3 éves távon, én el tudom képzelni, hogy te többet teljesítesz, mint a 40 tikites Józsi, aki fél év után kiég, akkor utána recruitingolni kell, akkor utána be kell tanítani az új kollégát, és ez még költség is ráadásul a cégnek azon kívül, hogy teljesítmény kiesés.
Igen, jól mondtad, hogy ez egy maraton, és tudnunk kell, hogy hogyan fogjuk tudni teljesíteni ezt a... Például legyen egy 2 éves szakasz, hogy egy átlag ilyen multi pozíció az körülbelül eddig tart, és tudom, hogy mit kell ahhoz tennem, hogy azt végig tudjam csinálni.
Így van. És hogy nem 2 évig vagy ott, meg nem 2 évig vagy munkaviszonyban, hanem mondjuk 22 évestől 68 éves korodig. Tehát, hogy így
igen.
Az elnézést. Tehát, hogy így tök jó, hogyha jól teljesítesz, de mondjuk 40-es éveidben szívinfarktust kapsz, vagy 50-es éveidben daganattal, vagy otthon 2 évig. Tehát, hogy így... Jó van, Júli, és akkor most te miben vagy pontosan, hogy ez a munkahely, ahol volt ez a nagy kiégése, elmentél 3 hét betegállományra, elmesélted, megértették, és te még mindig ugyanott vagy?
Igen, én úgy döntöttem, hogy maradok, igen.
Aha. És van-e valami változás azóta, amióta így ebből visszamentél?
Igen, én jeleztem dolgokat, tehát amióta én kiégtem, már úgy állok hozzá, hogy nem minden áron akarom megtartani ezt a munkát. Olyan áron nem, hogy magamat beáldozom, és ez azt jelenti, hogy kommunikálom azt, hogy mi nem tetszik nekem, miben szeretnék változást kérni. Például ilyen apróságra gondolok, hogy milyen az alvás ritmusom, hogy mikor működök a legjobban, milyen shiftben tudok a legjobban teljesíteni hajnalban, vagy inkább később, és ezeket lehet nyugodtan jelezni, és hogyha van rá lehetőség, akkor ezt ők figyelembe fogják venni.
Na, ez nagyon fontos. A legtöbb kliensemmel szoktam csinálni egy önismereti mini tréninget, aminek a produktumai között szerepel egy tök kicsi szólt kommunikációs csomag, vagy segédlet, vagy puska, ami arról szól, hogy figyelj, ebbe meg ebbe meg ebbe tudok jót teljesíteni, úgy, hogyha ilyen meg olyan meg amolyanok a körülmények. Ezért ezt és ezt és ezt kérem. Tehát, hogy az asszertív kommunikáció az ugye egy fontos eszköz, de tudnunk kell, hogy mit akarunk mondani. És ehhez viszont tényleg önismeretre van szükség, ahogy te is mondtad.
Így van, így van.
És aztán pedig, hogyha a munkahelyen erre nyitottak, és nekik van annyi belátásuk, hogy belőled így tudják a legjobb teljesítményt kihozni, ami egyébként nekik elég, akkor meg fogják ezt tenni. Ha meg nem, akkor viszont szerintem létszelni kell.
Igen, tehát úgy vagyok vele, hogy vannak rövidtávú cselekvési tervek, illetve hosszú távú. Tehát rövidtávon tudom kérni, hogy ne hajnali 5-kor dolgozzak már, mert akkor még fél hulla vagyok. Illetve azon is el lehet gondolkodni, hogy ez a munka megfelele nekem valójában, hogyha nem, akkor el lehet kezdeni keresni, hogy mégis mit szeretnék csinálni, és el lehet kezdeni tanulni. Én például nem régen megcsináltam egy képzést emellett a munka mellett, és az a terv, hogy egy mellék vállalkozást elindítsak hamarosan. És nekem ez a kiégéssel való megküzdés egyik eszköze, hogy elkezdtem dolgozni egy szerelem projektemen, és ez visszatölt annyira, hogy utána képes vagyok végezni ezt a munkát.
Mm-hmm. Meg szerintem azért is jó ez, mert akkor így az embernek felsejlik a fejében egy alternatíva, egy remény arra, hogy lehet az élet más is, mint hogy csak a munkáról szóljon, amit nem szeretek. Lehet benne olyan munka is, amit szeretek. Oké, hogyha nem abból élek meg, igaz? Tehát, hogy ez a remény, amikor így fölsejlik, akkor egyből az ember elkezdi jobban érezni magát. Nálad is így volt ez?
Igen. Tehát ad egy ilyen kompetenciaérzést, hogy jé, ehhez is értek, ahhoz is értek. Tehát nem csak egy tiketgyártó vagyok, hanem azért még vannak az életben egyéb dolgok, amiket el tudok végezni, és még elvezem is. És ez utána a munkára is kihatással van, szerintem. Meg vagyok róla győződve.
Mm-hmm. És akkor így a végén még csak azt a gondolatot hagy hozzam vissza, hogy én azért abban hiszek, és ezt saját tapasztalatom alapján mondom, hogy azért hosszú távon akkor tudod jól érezni magad a bőrödben, hogyha a munkába is viheted magadat, és nem kell ott a portán lerakni a személyiségednek a 82%-át. Tehát, hogy ha ez a szerelem projekt olyan, hogy abba te bele tudod magad tenni, akkor abból te is érzed, hogy az mennyire más érzés, hogy a munkádban te, mint ember benne vagy. Igaz?
Igen, de szerintem azért nem teljesen elválasztható. Tehát, hogy ez csak szerintem egy ilyen hiedelem, hogy a munkahelyen valaki másnak kell tűnnöm, mint amilyen vagyok. Tehát meglepő mozgásterek vannak szerintem még egy ilyen viszonylag kocka multis állásban is. Tehát, hogy nem szükséges annyira megjátszani magunkat, mint azt mi gondoljuk. Lehet természetesebben is viselkedni, és hűbbnek lenni magunkhoz.
Sőt, szerintem kell is, hogy megóvjuk magunkat az újabb kiégéstől, vagy csalódástól, nem?
Igen. Tehát lehet akár őszintébbnek lenni kollégákkal is, persze bizonyos mértékben, meg ugye attól függően, hogy milyenek, de fel lehet vállalni akár azt is, hogy most éppen nehézségeink vannak. Én például ezt csináltam, és nagyon pozitívan fogadták. Tehát egy igazi támogató közeg szerintem, ahol vagyok, úgyhogy szerencsés vagyok.
És akkor ez is egy jó példa arra, hogy nem minden multi gyilkos, igaz?
Abszolút, igen.
Jó van, Júli, figyelj, én azt gondolom, hogy nagyon sok fontos tanulságot sikerült most itt megosztanunk ebben a beszélgetésben, hogy van-e valami még, ami benned maradt, vagy egy ilyen végső üzenet, vagy nem tudom.
Talán annyi, hogy vigyázzatok magatokra, mert hogyha felőrítek magatokat a munkaoltárán, akkor a végén nem lesz, aki dolgozzon.
Jó van, nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad velünk a történetedet.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgató, remélem tetszett a mai adás. Ha igen, akkor kérlek, hogy iratkozz fel rá, mesélj róla egy barátodnak, oszd meg a közösségi médiában, és értékeld jó sok csillaggal az iTunes-on, hogy mások is megkapják a garantált világmegváltást. Ha nem akarsz semmiről lemaradni, akkor pedig csatlakozz a Halottnak a Coach podcast közösség zárt Facebook csoporthoz. Ha te is érzed a változás szükségét, de nem tudsz egyedül elindulni az utadon, vagy nem vagy biztos benne, merre indulj, akkor ne félj segítséget kérni. Amennyiben velem szeretnéd bizalmasan átbeszélni a problémádat, vagy az elakadásodat, akkor foglalj egy Skype konzultációt. Az első alkalom ingyenes. További részletek és kontakt a halottnak a coach www.bánandrás.hu weboldalon. Köszönöm már a figyelmet, Bán András voltam, a mi hamarabbi viszont hallásra. Bocsánat, egy fontos kiegészítés, hogy aki 2020. október 22-e után jelentkezik a hibrid coachingomra, annak már nem tudom felajánlani azt az akciót, ami azelőtt volt, hogy az első konzultáció ingyenes. Ha így is érdekel, akkor keresd bizalommal halottnakacoach.hu. Bán András voltam, köszönöm, szia!